az 1,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány a Hungary House programon keresztül 25 ezer dollár humanitárius gyorssegélyt nyújt a nigériai keresztények megsegítésére, közölt az üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkár. A nigériai Benue államban egy szélsőséges terrorista csoport a Makurdi Katolikus Egyházmegye területén keresztény belső menekültekre támadt, olyan emberekre, akik már eleve az erőszak elől menekültek el, ismertette az Betristán. A kormány felfüggesztette a teheráni nagykövetség helyi működését, Azerbajdzsánban folytatják a munkát, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter hírt adott arról is, hogy alapos tervezés követően újabb 6 magyar állampolgárt evakuáltak Iránból. Az izraeli légierő a nem működő araki atomerőművet támadta éjjel. Csapást mértek a reaktor lassító berendezését tartalmazó épületre, amely a plutónium előállításának egyik főhelyszíne. Az akció célja az volt, hogy megsemmisítsék a plutónium termelés szolgáló kulcselemeket, így lehetetlenné téve az újbóli felhasználását nukleáris fegyverek előállításához. Ugyanezért a Natanzi nukleáris létesítményt is támadták. 65-re emelkedett a reggeli iráni rakétatámadás sebesültjeinek száma Izraelben, 6 ember sérülése súlyos, az iráni ballisztikus rakéták 4 helyszínen okoztak károkat. Végső ultimátumnak nevezte az Iránhoz intézett korábbi felszólítását a feltétel nélküli megadásról az amerikai elnök. Donald Trump a Fehérházban nem válaszolt egyértelműen arra a kérdésre, hogy Washington beszáll-e az Irán elleni légi csapásokba. Irán soha nem fogja megadni magát a nyomásnak, jelentette ki az ország legfőbb politikai és vallási vezetője, Ali Hamenei Ajatollah erre reagálva. A jövő heti uniós csúcs találkozón Orbán Viktor kormányfő a véleménynyilvánító szavazás eredmény alapján képvisele majd az álláspontot Ukrajna gyorsított csatlakozás ügyében, közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter tegnap a kormányinfón. Gulyás Gergely megismételte, már több mint 2 millióan nyilvánítottak véleményt Ukrajna EU-tagságáról, a voksolás péntek éjfélkor zárul. Újabb fél évvel december végéig meghosszabbított a lakossági kamatstoppot a kormány, jelentette be a tárcavezető. Elhangzott, a korábban június végéig tervezett intézkedés jelenleg mintegy 286 ezer hitelt és 1200 milliárd forintnyi összeget érint. A brüsszeli kifogások ellenére a családok védelme érdekében fenntartja az ár- és korlátozásokat a magyar kormány, közölte Gulyás Gergely. Arra reagált, hogy az Európai Bizottság 2 kötelezettségszegési eljárást indított emiatt. Nem biztos abban, hogy az átláthatósági törvény elhalasztott parlamenti vitája és szavazása valaha is újra előkerül, erről beszélt Magyar Levente a londoni Magyar Nagykövetség rendezvényén. A külügyminisztérium államtitkára úgy fogalmazott, a javaslat megosztó, sok volt a belső vita és feszültség, ezért kezdeményezői úgy látták helyesnek, hogy egyelőre visszavonják. A kormánypárti politikus szavait a Reuters hírügynökség idézte. Nyílt levélben kéri az orvosi kamara a köztársasági elnököt, hogy ne írja alá a kedden elfogadott egészségügyi ágazatot érintő törvényt. A kamara közölte, nem tudják elfogadni, hogy a házi orvosok és házi gyermekorvosok szerződéskötés nélkül kötelesek részt venni az ügyeleti ellátásban. Eddig 18 milliárd forintot költött a kormány kórházi légtechnikai rendszerek korszerűsítésére, közölt az egészségügyért felelős államtitkár. Takács Péter hozzátette, a kiemelt kezelőhelyiségekben kell biztosítani megfelelő hőmérsékletet és csíramentes levegőt, például a műtőkben vagy az intenzív osztályokon. Ma folytatódik az egyeztetés a főváros és a kormány között Budapest pénzügyi helyzetéről, erősítette meg a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely arról beszélt, jogilag tévesnek tartja, ezért fellebbezni kell a fővárosi törvényszék elsőfokú ítélet ellen, amely azonnali jogvédelmet biztosított Budapestnek a szolidaritási hozzájárulás ügyében. Az államkincstár eközben visszautalta a fővárosnak a korábban inkasszózott több mint 10 milliárd forintot. A benyújtási lehetőség megnyitásának napján 15 távfőszolgáltató jelentkezett a jedlikányos energetikai programban hatékonyságjavító infrastruktúra fejlesztésekre elérhető támogatása, közölte Facebook oldalán az Energiaügyi Minisztérium. További mintegy 30 cég kezdte meg a kitöltést az online felületen, 100 milliárdnyi forrás válik elérhetővé a nyáron. Június közepétől több mint 1.900.000-en kapnak adószámlaértesítőt a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól. Érdemes mielőbb rendezni a tartozást, illetve intézkedni akkor is, ha túlfizetés van, hívja fel a figyelmet a NAV. Az újabb tervek szerint vasárnap indul a nemzetközi űrállomásra az Axiom 4 küldetés Kapu Tiborral és három társával. A misszió indulását eredetileg 2024. októberére tervezték, de többször elhalasztották. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett általában sokat süt a nap, csupán az északkeleti járásokban fordulhat elő gyenge zápor, a szél sok felé megélénkült. A csúcshőmérséklet 30-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinói Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. július 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni.
Június 27-e és június 29-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Egerszalókon. Az idei év mottója Pastorale, szerzetesek, barátok, pásztorok. A háromnapos programon fellép többek között a Tercina Együttes, Pápai Erika színművész, az Egri Szimfonikus Zenekar, a Cantus Agriensis Kórus, a Capella du Mont Énekkar, a Szavária Barokk Zenekar, a Musica Aulica Együttes és a Budapesti Kamaraopera. A fesztivál részletes programja megtalálható a bükkibarokkfesztivál.hu oldalon. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában! Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 27-e és 29-e között Egerben és Egerszalókon.
A júniusi Képmás magazin címlapján Ács Fruzsina stand-up előadó, aki szerint a humorérzéket nem adják ingyen. A lapból igaz történeteket ismerhetünk meg egy kétgyerekes anyáról, aki 10 évesen elveszítette a látását, de süt, főz, sziklát mászik egy építőiparból jövő cigányemberről, aki az ország első cigányéttermét vezeti, és egy párról, aki a madár megfigyelésben talált közös szerelemre. Keresse a júniusi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Színes programok várják Egerben az érdeklődőket június 21-én a Múzeumok éjszakáján. Az Egri Érseki Palota turisztikai és látogatóközpontban 19 órakor a Szent Évi római zarándoklatról, 20 órakor egy különleges egri festményről szóló előadás lesz. A Bazilikában 20, 21 és 22 órakor orgona koncerttel kezdődő tárlatvezetést tartanak. Az Egri Érseki Palota és a pincerendszer bejárására 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Valamennyi program látogatása előzetes regisztrációhoz kötött. Időpontfoglalás személyesen lehetséges, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os számon. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.
Reklámot hallottak. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Papp Ildikó vagyok. Hármas ünnepre gyűltek össze Törökszent Miklóson a Szent Háromság tiszteletére szentelt római katolikus templomba a város hívei június 14-én. Az ünnep apropóját az adta, hogy 125 éve épült a templom, a Pánti Endre Katolikus Általános Iskola 15 éve került az Egri Főegyházmegye fenntartásába, és átadták az új kollégium épületét. Az ünnepség szentmisével kezdődött, melyen dr. Ternyák Csaba egri érsek egyebek mellett Isten szolgáló szeretetéről beszélt. Műsorunk első részében érsekatya prédikációját hallják.
Isten, aki szeretett, egy Isten, és mégis három személyben. hogy lehetne ugyanis Isten a szeretet, ha egyedül lenne. Ha az Isten egyetlen személy lenne, akkor a szeretet valójában nem lenne más benne is, mint önzés. Mindenki, aki egyedül van, akinek nincs családja, akinek nincs közössége, aki sehova nem tartozik, az az önzés kísértésében él. Isten pedig maga a szeretet. És ez a szeretet azt jelenti, hogy közölni akarja magát. Meg akarja ismertetni magát. Hogy szolgálni akar. Hogy azok, akiket szeret, azoknak az üdvösségét, azoknak a javát keresi és szolgálja. Nos, így van ezzel a mennyei Atya. Ahogy hallottuk a mai könyörgésben, a Szentmise könyörgésében, amely könyörgésre már régen is a török szentmiklósiak rácsodálkoztak, hogy a mennyei Atya szeretetből elküldte a fiát a földre, az Isten igéjét, azért, hogy az igazságot hirdesse nekünk. Szeretetből küldte, és szeretetből küldte a megszentelő szent lelket, azért, hogy mindkét ajándékával, a fiúval is, meg a szent lélekkel is bennünket egyre inkább saját magához tegyen hasonlóvá. Hogy felnyissa a szemünket, hogy felnyissa a lelkünket arra a csodára, hogy nekünk is Isten gyermeki hivatásunk van. Hogy mi Isten gyermekei vagyunk. Mi meghívást kaptunk az Atya, Fiú, Szentlélek, talán mondhatjuk így, családjába. Mi ennek a családnak a tagjai lettünk akkor, amikor Jézus Krisztus testvéreivé fogadott bennünket, és a mennyei Atya gyermekeivé tett. Ő, aki egész sajátos módon fiú, nekünk ajándékozta a fogadott fiúság lelkét. Ezekre a titkokra, ezekre a csodákra akkor tudunk igazán rácsodálkozni, hogyha nyitottak vagyunk Isten szent lelkének a befogadására. Hogyha ez a lélek ott működik bennünk, ott birizgál bennünket, hogy fogadjuk be, és engedjük, hogy Isten lelke megváltoztassa az életünket. Ez ugyanis Istennek a terve, hogy ha egyre jobban megismerjük őt, egyre közelebb kerülünk hozzá a szentségek vétele által, akkor Isten gyermekségünk egyre jobban kivirágzik bennünk. Erre kaptunk mindannyian meghívást a keresztségben. Kedves bérmálkozók, rövidesen, amikor lehívom rátok egy imádságban a Szentlélek ajándékait, akkor majd emlékeztetlek benneteket arra, hogy a keresztségben már részesültetek a Szentlélek ajándékaiban. A bérmálásban azonban a Szentlélek egészen különleges módon meg akar erősíteni titeket. Akkor lesz hatékony bennetek a Szentlélek működése és munkálkodása, ha egyre jobban, minél jobban ki tudjátok nyitni a lelketeket arra, hogy befogadjátok őt, és átalakítja az egész életeteket, átalakítja a szíveteket, mint ahogy az apostolokét átalakította az első pünkös napján, a ti szíveteket is át akarja cserélni. A kőszív helyett hús szívet akar adni nektek, érző hús szívet, aki nyitott az Isten titkainak befogadására. Ez a pünkösdi csoda megvalósult az apostolokban, és azóta az egyház sok millió gyermekében, akik az elmúlt sok-sok évszázad alatt Jézus Krisztus követői lettek Isten imádásában és a katolikus anyaszentegyház közösségében. Ez a mai ünnep számotokra a beavatás lesz. Beavatást nyertek a katolikus egyház teljes közösségébe azáltal, hogy a Szentlélek megerősít titeket. És ez a megerősítés, ez egyrészt szól a ti személyeteknek. Ez egy személyes ajándék. Sőt, mondhatnánk ajándék csomag. Mert hallottuk, hogy hányféle ajándékot kapunk a bérmálásban. Ugyanakkor ez megerősíti a ti családotokat is. Ezért kedves szülők, kedves bérmaszülők, nagyszülők, rokonok, tekintsetek úgy ezekre a fiatalokra, mint akik révén a családotok gazdagabbá lesz. Lélekben gazdagabbá. Úgy térnek vissza ezek a fiatalok a családba, hogy elfogadták a meghívást, elfogadták Isten ajándékát. De ez az ajándék nem csak a személyeket, nem csak a családokat, hanem az egész közösséget gazdagítja. Mindenkinek a saját közösségét. Tudom, hogy több településről vagytok. Nem mindenkit Törökszentmiklósi egyházközségben erősít meg, hanem kit-kit abban, hogy a saját közösségében, a saját egyházközségében, a saját templomában legyen Isten követe, hűséges követője. Gazdagok lesznek ezáltal az egyházközségek is, és ezért hálát adunk az Istennek, ezért a különleges gazdagságért. Ti vagytok a mi reménységünk. Hallottuk a Szentleckében Szent Pál apostolnak a szavait, aki arról szólt, hogy a hit révén megigazultunk, vagyis igazzá váltunk. És ebből eljut ahhoz a konklúzióhoz, hogy reményünkben nem csalatkozunk, mert a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiárad szívünkbe Isten szeretete. Szívetekben Isten szeretete lesz jelen. Vigyázzatok, őrizzétek ezt a szeretetet. Ez a reményünknek a biztosítéka. Az a remény, amelyben nem csalatkozhatunk. Ferenc pápa, amikor egy évvel ezelőtt megírta az idei szentévet megnyitó bulláját, ezt a címet adta neki, ebből az ma felolvasott szentírásból vette a részt, a remény nem csal meg. A remény nem csal meg bennünket is. Különösen akkor, hogyha a reményünk igazi remény lesz. Kedves testvéreim, ne elégedjünk meg hétköznapi, apró reménykedésekkel. A mi nagy reményünket vessük a mi üdvözítőnkbe, Jézus Krisztusba, aki nem csak a hétköznapi vágyainkban segít bennünket, amelyeket én kis reménynek nevezek. Meg a Ferenc pápa is a bullájában arról beszél. Ezek a kis remények. De van nekünk egy hatalmas nagy reményünk, amely az életünk legnagyobb problémájára adja meg a választ. Adja a kezünkbe a kulcsot. Azzal a kulcssal a reményünk biztos remény lesz, amelyben nem csalatkozhatunk. És ez az életünk legnagyobb, legfőbb kérdésére adja meg a választ. Mert nem gondolunk ugyan rá gyakran, de azért a szívünk mélyén a legnagyobb problémánk, a legnagyobb kérdésünk mégiscsak az, hogy mi lesz velünk halálunk után. Jézus Krisztus, aki meghalt, de feltámadt a halálból, arra hívott meg bennünket, hogy mi is általa az örök élet részesei legyünk. Ő az, aki halálával áttörte a halál falát, és egy átjárót nyitott Isten örök országába, a mennyországba. Erre kaptunk mi is meghívást. Ez a mi hitünknek az igazi lényege. Nem csak abba hiszünk mi, hogy az Isten létezik. Abban sokan hisznek, de nem járnak templomba, nem imádkoznak, nem gyakorolják a vallásukat. Ez a hit terméketlen hit. Az igazi termékeny hit az a cselekedetekben, a hétköznapjainkban, a mindennapjainkban mutatkozik meg, hogy önző módon magunknak élünk-e, vagy képesek vagyunk egymás szolgálatára, a közösség szolgálatára élni, harmóniában az Istennel, és megnyitva életünket arra a hivatásra, amely az örök életre, amely a mennyországra hív bennünket. Hogyha ez a remény, ez a hit él bennünket elevenen, akkor vagyunk Isten igazi gyermekei. Akkor vagyunk igazán olyan katolikusok, akiknek az identitása beépült az életükbe, és napról napra átalakít, átformál bennünket ez a katolikus identitásunk, önazonosságunk, hogy tudjuk, hogy kik vagyunk, tudjuk, hogy kihez tartozunk. Nos, kedves fiatalok, én azért imádkozom a mai szentmisében, hogy ti ilyen keresztények, ilyen katolikusok tudjatok lenni, akik alázattal, reménységgel, szerénységgel, de mégis egyfajta Isten gyermekeinek az örömével, és mondhatnánk talán idézőjelbe, ezzel a büszkeséggel tudjuk élni az életünket. Segítsen ebben bennünket, mindannyiunkat, a Szent Háromság, egy Isten. Amen.
Az ünnepség a Szent Misét követően az új kollégium udvarán folytatódott, ahol Polyák Tóth Klára, a Pánti Endre Katolikus Általános Iskola igazgatónője köszöntötte a megjelenteket. Mint elmondta, az, hogy az egykori Pánti Endre Leánynevelő Intézet épületei már felújítva kollégiumként újra megnyitotta kapuit a diákok számára, a város hitét, a közösség és a küldetés megerősítését jelenti. Herceg Zsolt országgyűlési képviselő köszöntőjében arról beszélt, hogy számos fejlesztés révén javult a lakosság életminősége.
Rendkívüli nagy öröm számomra, hogy a régiónk, térségünk, Törökszent Miklós folyamatosan fejlődik. Az elmúlt években számos olyan fejlesztés valósult meg a városban, amely az itt élők életminőségének javításához jelentős mértékben hozzájárult. Szívemhez közel állóak azok a fejlesztések is, amelyek az oktatási nevelési intézmények felújításáról, vagy akár újak építéséről szólnak. Nagyon fontosak ezek, hiszen a jövőnkről van szó, a gyermekeinkről, a gyermekeink neveléséről és oktatásáról. Volt néhány hónappal ezelőtt alkalmam megnézni ezt a csodálatosan felújított kollégiumot, és a fenntartónak és főigazgatóasszonynak is szívből gratulálok, akkor is megtettem, hogy milyen szép, modern körülmények között tudják a kollégiumi ellátást a diákjainknak biztosítani. Két dolgot tartok rendkívül fontosnak az oktatási intézményeink kapcsán. Egyrészt az, hogy a diákjaikat olyan tárgyi tudással vértezzék föl, amellyel az élet útjukat tovább tudják folytatni, és olyan alapokat kapnak, amelyre nyugodtan és bátran építkezhetnek. A másik nagyon fontos kívánalom, aminek az a lényege, hogy hitben olyan erős és felkészített fiatalok hagyják el az oktatási intézményeket, amely ugyancsak hozzásegítik őket ahhoz, hogy az életük során, amikor tovább folytatják tanulmányaikat, illetve elkezdenek dolgozni, akkor ez egy olyan plusz töltetet adjon a részükre, amelyek révén, amelyeknek köszönhetően az elébük gördülő akadályokat nem akadályként értékelik, vagy nem akadálynak tekintik, hanem lehetőségnek, amely megoldandó és kihasználandó. Én azt kívánom a fenntartó egyháznak, az iskola vezetésének, az iskola pedagógusi körének, tantestületének és minden diáknak, hogy legyenek egy jó összetartó közösség, és ezek az elvek valósuljanak meg. Sok eredményes tanévet kívánok mindannyiuknak. Isten éltesse az iskola minden diákját és pedagógusait. További szép ünneplést kívánok mindannyiuknak.
Thank you.
Markóth Imre polgármester örömét fejezte ki, hogy már óvodáskortól általános iskolán át a gimnáziumig felmenő rendszerben biztosítják a katolikus oktatást azok számára, akik erre nyitottak és kérik.
Egy település életében nagyon fontos az, hogy minden a rendjén alakuljon és fejlődjön. Az Egri Főegyházmegye 15 éve van jelen az oktatási intézményeink keresztül Törökszent Miklóson, és nagyon sok minden történt ez idő alatt, amit ezúton is érsekatyán keresztül szeretnék megköszönni az Egri Főegyházmegyének, hiszen itt a templom körül egy vadonatúj óvodát építettek a terület és településfejlesztési program keretein belül. A katolikus templomunk mögötti támfalat megújították, illetve ezt az épületet, ami több mint 10 éven keresztül üresen állt, funkcióval látták el, és ezzel megtöltötték az üresen álló tantermeket. Kollégium lett belőle. Jól lehet, a másik kollégiumon most visszakerült hozzánk, és ezzel nekünk lesz feladatunk, hiszen most az állott üresen. De nyilvánvalóan, hogy mindenre lehet majd megoldást találni. Pánti Endrére is emlékszünk a mai napon. Gyakorlatilag a kollégium megépítésével, a kollégium kapuinak a megnyitásával úgy vélem, hogy Pánti Endre emléke teljes körűen, ismételten megújult és megvalósult itt a Törökszent Miklósi katolikus közösség életében, hiszen a Szent Miklós tér, ami itt van a szomszédunkban, gyakorlatilag katolikus intézményekkel van körülvéve, és a Törökszent Miklósi katolikus hívek örömére a tér és a környezete teljesen megújult immáron az épület megújításával. Én úgy vélem, hogy sokan lehetnek itt a jelenlévők közül, akik hajdan ennek az épületnek a falait, illetve padlóit koptatták, köztük én magam is. Az előbb megpróbáltam megszámolni az éveket, 8 osztályból 5 osztályt ennek az épületnek a falai között töltöttem. A jövőben nem iskolaként, hanem kollégiumként fog működni. Kívánom, hogy ez az épület otthona legyen azoknak a diákoknak, akik itt fogják tölteni az éveiket, innen fognak indulni a gimnáziumba, ide fognak visszatérni, itt fogják tölteni napjaikat, éjszakáikat. Köszönöm, hogy 15 éve jelen van az Egri Főegyházmegye Törökszent Miklós oktatásában. Óvodától általános iskolán keresztül a gimnáziumig, gyakorlatilag Törökszent Miklóson meglévő oktatási évek számára mindent biztosít, egy teljes felmenő rendszerben a katolikus hitet, katolikus vallást, illetve a katolikus oktatást választók el tudják a gyermekeiket küldeni ide ezekbe az intézményekbe, ahol azt gondolom, hogy hitre, tudásra, szép életre és jóra való nevelés történik. Én kívánom, hogy ebben az épületben, illetve az épületnek a falai között is ugyanez a szellemiség működjön.
Az ünnepséget a diákok énekes-táncos műsora színesítette, végül a főpásztor megáldotta a felújított kollégium épületét. Kedves hallgatóink, műsorunkban Törökszent Miklósra látogattunk. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Kollégáim nevében is búcsúzom önöktől, és további szép békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Pap Ildikót hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
Stúdióban Vértes Ajai László. Szerdai adásunk tartalmából Leó pápa katekézise. Jézus a mi emberünk, aki meggyógyít minket. Óriási megerősítést kaptunk a Szentatyától címmel interjú Jankovics Emiliával, az Európai Útmutatók és Cserkészek Föderációjának magyarországi képviselőjével. Leó pápa katekézise. Jézus a mi emberünk, aki meggyógyít minket. A Szentatya szerdai katekézisében Jézusnak a Betesda tavi gyógyításáról elmélkedett. Meggyógyítja 38 éve bénán fekvő beteget, aki abban reménykedett, hogy egyszer eljön az ő embere, aki hozzásegíti a gyógyuláshoz. A megtestesült igében az Atya küldi el hozzánk a fiát, aki a mi emberünk, aki képes meggyógyítani minket, akár évtizedes reménytelen betegségeinkből is. Továbbra is a gyógyító Jézusra figyelünk.
Continuiamo a contemplare Gesù che guarisce.
Kezdte beszédét Leó pápa, és azokra a nehéz helyzetekre próbálta értelmezni, amelyekben úgy érezzük, hogy megrekedtünk és zsákutcába jutottunk, mert feleslegesnek tűnik tovább reménykedni. Ezért beletörődve lemondunk a küzdelemről. Ezt az ellehetetlenült helyzetet az evangéliumok a megbénult állapot képével írják le. Ezért fordult Leó pápa a János evangéliumának 5. fejezetébe leírt béna meggyógyításának történetéhez. Jézus Jeruzsálembe megy a zsidók ünnepére, de most nem megy egyenesen a templomba, hanem megáll a juh kapunál, ahol valószínűleg megmosták a feláldozásra szánt juhokat. E kapu közelében sok beteg ember is volt, akiket a juhokkal ellentétben kizártak a templomból, mert tisztátalannak tekintették őket. Itt találkozik velük Jézus, és látja a fájdalmukat. Ezek a betegeket csodatévében reménykedtek, aki megváltoztathatja a sorsukat. A kapu mellett volt ugyanis egy gyógyító vízi fürdő, amelynek vize, amikor időközönként megmozdult, meggyógyította az elsőként belemerülőket. Emiatt aztán egyfajta háború alakult ki a szegények közt, hogy közülük ki legyen az első. A fürdő neve Betesda.
Casa della Misericordia.
Az irgalom háza, utalással a gyógyításokra. De egyúttal az egyház képe is, ahol a betegek és a szegények összegyűlnek, és ahová az Úr eljön, hogy gyógyítson és reményt adjon. A történetben Jézus meggyógyít egy 38 éve béna embert, aki már beletörődött sorsába, hogy előtte mindig mások jutnak gyógyuláshoz. Nem csak a lába béna, hanem lebénul a reménysége is, és így könnyen resté válik. Ekkor Jézus a szándékáról kérdezi, akarsz-e meggyógyulni? Jogos a kérdése, mert a hosszú várakozás során elfogyhat az akarat, és néha inkább megmaradunk beteg állapotunkban, másoktól várva, hogy gondoskodjanak rólunk, de ez ürügy is lehet ahhoz, hogy ne kelljen döntést hozni életünkről. Jézus eljött visszavezeti őt legigazibb és legmélyebb vágyához. Ez a szókimondó ember feltárja életszemléletét, megvalva mindenek előtt, hogy nincs embere. Valaki-e,
que non ha nessuno,
aki megmártana őt a medencében. Tehát a hiba nem benne van, hanem másokban, akik nem gondoskodnak róla. Ez a hozzáállás a felelősség alól való kibújás ürügyévé válik. De vajon tényleg igaz, hogy nem volt senki, aki segített volna neki, tette fel a kérdést Leó pápa, amire Szent Ágoston megvilágosító válaszával felelt, igen, a gyógyuláshoz feltétlenül szüksége volt egy emberre, de olyan emberre, aki egyben Isten is volt. Eljött át az ember, akire szüksége volt. Miért kellene tovább halogatni a gyógyulást? A béna még hozzáteszi, hogy amikor megpróbál a fürdő vizébe jutni, mindig van valaki, aki előtte már odaérkezik. Ez egy fatalista életszemlélet, amely szerint a dolgok azért történnek velünk, mert nem vagyunk szerencsések, mert a sors ellenünk van. Ez az ember el van keseredve, úgy érzi, legyőzték őt az élet küzdelmében. Jézus eljött segít neki felfedezni, hogy az élete tőle is függ.
Che la sua vita è anche nelle sue mani.
Kéri, hogy álljon fel, emelkedjen ki megrögzült helyzetéből, és vegye fel a hordágyát, amit nem szabad otthagyni, mert ez a hordágy jelképezi elmúlt betegségét. Ez az ő története. Addig a múltja blokkolta őt, arra kényszerítve, hogy mintegy halottként feküdjön ott. Most ő az, aki megfoghatja azt a hordányot, és oda viheti, ahova akarja. Ő döntheti el, hogy mit kezd élete történetével. Mozogni kell, felelősséggel, hogy melyik utat választja. És mi ezt Jézusnak köszönhetjük. Kedves testvérek, kérjük az Úrtól azt az ajándékot, hogy megértsük, hol akadt el az életünk. Próbáljunk hangot adni a gyógyulás utáni vágyunknak, és imádkozzunk mindazokért, akik bénultnak érzik magukat, akik nem látnak kiutat. Kérjük, hogy hazatérhessünk, hogy Krisztus szívében lakhassunk,
nel cuore di Cristo,
amely igazi Betesda, az irgalmasság igazi háza, zárta szerdai katekézisét Leó pápa. Magyar cserkészvezetők is jelen voltak az egyházi mozgalmak és közösségek szentébi zarándoklatán. Óriási megerősítést kaptunk a Szent Atyától címmel, most hallgassák meg interjúnkat Jankovics Emiliával, az Európai Útmutató Kis Cserkészek Föderációjának magyarországi képviselőjével.
Szeretettel köszöntöm a vonalban Jankovics Emíliát, az Európai Útmutatók és Cserkészek Föderációjának magyarországi képviselőjét, aki a pünkösdi hétvégén Rómában a férjével, Jankovics Márkkal részt vettek az egyházi mozgalmak és közösségek szentévi zarándoklatán a Vatikánban. Szeretettel köszöntelek, Emília!
Én is nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, örülök, hogy itt lehetek.
Nagy élményekben lehetett részetek a pünkösdi hétvégén a Vatikánban, de mielőtt erre rátérnénk, szeretném, ha bemutatnád a szervezeteteket, mert rengetegféle cserkész szervezet van, hogy azonosítsuk a tiéteket.
Igen, így van, nagyon szép élményekkel gazdagodtunk a hétvégén Rómában, mivel ugye még Ferenc pápa meghívta a Szentszék által elismert katolikus mozgalmak képviselőit erre a jubileumi találkozóra, és ugye most került rá sor Rómában már Leó pápával. Nagyon örülünk, hogy találkozhatunk már az új Szentatyával. A mi cserkészetünk az egy nemzetközi cserkészszövetség, nagyon különleges olyan szempontból, hogy a Szentszék elismerte, mint a hívek pápai jogú magántársulását, tehát gyakorlatilag egy Szentszék által hivatalosan elismert katolikus cserkész mozgalomról van szó, egy nemzetközi mozgalomról, és ennek Magyarország is, hogy az egyik tagországa, 27 országot foglal magába, 73 ezer tagja van világszerte. Most már nem csak Európában, hanem hát az óceánon túl is, Brazília, Kanada, Mexikó, Amerika is folyamatban van a csatlakozásuk, de európai szellemiségben is katolikus alapokra építve a pedagógiánkat. Ami még ugye nagyon különleges, hogy ugye a nevünkben is benne van, hogy útmutatók és cserkészek, ez ugye már a neve is mutatja, hogy nálunk a férfi és a női nevelés nagyon nagy hangsúlyt kap, tehát, hogy férfias férfiakat és nőies nőket nevelünk, és teljesen ez a két ág, ez párhuzamosan egymás mellett, együtt, egy egységben, de mégis külön módszerekkel nevelődik gyakorlatilag a fiatalok, akik ugye ebbe benne vannak. Hát hasonlóan ugye, mint a férfi-női szerzetes rendek is, gyakorlatilag ugye van két águk ott is, ez ugyanitt nálunk is ugyanígy épül fel. És mi voltunk a férjemmel, a képviselők most ezen a hétvégén a Magyarországi Európai Útmutatók és Cserkészek Egyesületének, mivel a férjem ő a férfi pedagógiai főbiztos, én pedig a női pedagógiai főbiztos vagyok, és hát mi képviseltük most Magyarországról a mozgalmat.
Nagyon örülünk annak, hogy Magyarországról is jelen voltak a vatikáni pünkösdi eseményen. Már hazatértetek Magyarországra, mit vittetek haza a szívetekben? Hogyan összegeznéd ezt a pünkösdi élményt?
Igen, most már itthon vagyunk Magyarországon. Én úgy érzem, hogy egy óriási megerősítést kaptunk a Szentatyától, aki elmondta, hogy sok a viszály a mai világban, az emberek nagyon magányosak, ha bár tényleg tömegek vannak egymás mellett, mégis egy közöny telepedik ránk, és ugye ez a háborúk oka, és igazából a szeretet lelke, amit kért, hogy áradjon ki ránk, ami megnyitja a határokat, ledönti a falakat, feloldja ezt a gyűlöletet, ami a népek között van, meg az egyes emberek között, aki ugye segít, hogy az egyetlen mennyei atya gyermekeiként éljünk a világban, Ez ugye a mi mozgalmunknak az alapja, mivel hogy eleve az európai cserkészek ennek az elvén jött létre, ugye a második világháború hívta létre, amikor a háború romjain ezek a különböző országokból érkező cserkészek együtt kezet fogtak egymással, és azt mondták, hogy ne háborúzzunk, hanem legyünk barátok, és tényleg mi együtt a mennyei atya gyermekei vagyunk, ismerjük meg, szeressük egymást, legyünk testvérek, és gyakorlatilag akkor ugye 56-ban jött létre ez az egész mozgalom, ami pont erről szól, hogy tágítsuk ki a szeretet horizontját, támogassuk a békés világ építésére irányuló erőfeszítéseket is, és gyakorlatilag mi ezen dolgozunk ugye azóta folyamatosan, hogy gyakorlatilag a különböző országokból érkező fiatalokat egymás barátjává tegyük, és megismerjük és megszeressük. És ugye pont ezért is tartjuk a sok-sok nemzetközi táborunkat. Most is ugye a fiúk nyáron például Franciaországba mennek, ahova litvánokkal közösen kéthetes nagy táborban vesznek részt. Hozzánk érkeznek portugálok és ukránok, ide Magyarországra a lányokhoz, és mi is egy ilyen Eurocampet szervezünk folyamatosan, gyakorlatilag kapcsolatban állunk egymással is, és vannak bizonyos különbségek, de mégis ebben a szeretet egységében igyekszünk előre haladni, tényleg így a Jóisten szárnyai alatt. És most is ugye mi szerveztük például Gödöllőn márciusban a nemzetközi vezetők találkozóját, ahogy a két püspökatya is részt vett, és ugye ott is ott voltak 60-an mindenhonnan az összes szövetségből a fővezetők is, és ezen dolgozunk, hogy hogyan tudjuk ezt a békét, ezt az egységet, ezt az Isten gyermekiséget a gyerekeknek átadni.
Röviden a hallgatóknak ismertetnéd a Szentévi Zarándoklatnak a programjait?
Pénteken megérkeztünk Rómába, és volt egy kis szabadidőnk, mivel a találkozó csak este volt a cserkész vezetői házban, és ott kicsit sétálgattunk, körülnéztünk, fogadott minket egy kedves ottani olasz vezető, megmutatta az ottani cserkészházat, meg hát persze Rómát is egy kicsit körüljártuk, és hát ugye másnap kezdődött a fő program, amikor elmentünk a Szent Péter térre, és ott volt egy nagyon szép zarándoklatunk a Szent Péter bazilikába. Ugye kintről indultunk egészen a folyópartról szinte is, végig haladtunk középen a téren. Minden csoport kapott egy nagyon szép fából faragott keresztet, egy feszületet, aminek a másik oldalára fel volt szépen faragva a jubileumnak a logója, ugye amikor a kis színes emberkék kapaszkodnak egymásba és a kereszthez a hajóban, és ezzel vonultunk végig a mi cserkész csapatunk, énekeltünk, ugye készült egy nagyon szép kis füzet direkt erre a hétvégére a cserkészek számára, és akkor ebben voltak ugye nagyon szép énekek, imák, igerészek, és ezzel haladtunk szépen végig. Az nagyon szép volt, hogy minden vezető hozta ugye a cserkész zászlót, plusz a saját országának a zászlóját, és akkor hát mindenki úgy vonult, hogy közben hoztuk a magyar zászlót, meg a cserkész zászlót, és ugye ott voltak többen ukránok, portugálok, lengyelek, franciák, belgák, albánok, tényleg nagyon sokféle nemzetiség, ugye ott együtt vonultunk így az egység jegyében, és így adogattuk egymásnak a keresztet is tovább, hogy egy kicsit mindenki tudja hordozni, és akkor pont amikor a Szent Péter bazilika elé megérkeztünk, és ott csináltunk egy csoportképet, akkor azt pont a férjem és én tartottuk a keresztet, úgyhogy ez is ilyen nagyon nagy élmény volt. Aztán bevonultunk a bazilikába, és ott az oltár előtt közvetlenül imádkoztunk a szövetségért, a benne lévő emberekért, a gyerekekért, szülőkért, családokért, a vezetőkért, mindenkiért, a világegységért. És aztán egy nagyon szép szentmisén vettünk részt az oltár mögötti részen, majd utána délután visszatértünk a Szent Péter térre, ahol részt vettünk a közös imádságon, ami az összes mozgalomnak a képviselői számára volt tartva, és ott együtt imádkoztunk, a téren nagyon sokan voltunk, fantasztikus élmény volt, és aztán ugye megérkezett a Szent Atya, ott végigvonultak is autóval, mindenkit megáldott, az is csodálatos élmény volt, tényleg ilyen könnyekig megható, hogy így ott lehetünk a közelében. És aztán utána kezdődött az egyórás vigília, ami nagyon-nagyon szép volt, tényleg nagyon szép gondolatokat hallhattunk. És aztán másnap volt ugye a vasárnapi pünkösdi szentmise, ami hasonlóan a vigiliához ugyanott a Szent Péter téren zajlott, és ott is ugye a Szent Atya ugyanígy körbejárt, és aztán hát egy nagyon-nagyon szép szentmisében lehetett részünk. Úgyhogy mi nagyon-nagyon feltöltődve és élményekkel teli jöttünk haza, és hát nagyon imádkozunk azért, hogy ez a rengeteg sok szép gondolat, meg élmény, amit ott átéltünk, az tényleg erőt adjon a jövőre nézve, hogy itt Magyarországon is ezt sok szép gondolatot tettekre tudjuk váltani.
14. Leó pápa pünkösd vigíliáján, szombaton, az imavirrasztáson a beszédében hangsúlyozta az evangelizálás fontosságát. Ti cserkészek, hogyan tudjátok ezt a gyakorlatba ültetni, mondjuk a ti esetetekben Magyarországon?
Nálunk a pedagógia az úgy néz ki, hogy egész embert formálunk. Egy olyan közösség vagyunk, ahol gyakorlatilag minden területet lefed a képzésünk. Építjük a személyiséget, a jellemet, a hitet, próbáljuk ugye megélni az egészséges életet, kézügyességet, a szolgálat szellemiségét. Tehát egy ilyen nagyon nagy komplex pedagógiánk van, és ez azt jelenti, hogy a hit az gyakorlatilag nagyon szerves része az életünknek. Mindent, amit csak csinálunk, ami vonzó ugye a gyerekeknek, hogy játszunk, kalandozunk, közösségben vagyunk, vidámak vagyunk, egységben vagyunk, és nagyon izgalmas programokat találunk ki, pont azért, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, és élményekben gazdagok lehessenek. Ugye mindez csak egy eszköze annak, hogy a célt elérjük, azért, hogy Isten gyermekeivé válhassunk, és ugye Jóistenhez vezessünk mindenkit. A programjainkon mindig van szentmise, mindig van lelki részt, a gyerekeknek kifejezetten vannak olyan megbízatásaik, hogy egymást segítsék a hitre, tehát hogy ők is fejlődjenek ebben, és még másokat is segítenek, hogy megélhessék ezt. Tehát ez egy olyan vonzó dolog, a cserkészet úgy ki van nagyon fantasztikusan találva, hogy nagyon sok rétű, mindenki megtalálhatja benne azt, amit teret, és kibontakozhat benne, és mégis egy ilyen védett burokban élheti meg a szabadságát, kibontakozhat, tényleg így játszhat, kalandozhat, megcsinálhatja, amit csak szeretne, és mégis az egész úgy van kitálva, mint egy ilyen nagyon szép piramis, ugye, hogy felfelé vezet a menny felé. Gyakorlatilag, aki ugye végigjárja ezt az utat, egészen kiskortól, egészen a felnőtt korig, az egész a Jóisten felé vezető út, amin járunk. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon komplex dolog, mint a fiú, mint a lány oldalon, de egy nagy részt így tudom összefoglalni, hogy ez egy út igazából, ami a Jóistenhez vezet. A gyerekek egymást is behozzák, ugye, tehát, hogy olyan gyerekeket is bevonzanak, akik akár nem járnak templomba, mert ugye mesélnek egymásnak az iskolában, hogy fú, képzeld, most a hétvégén voltam egy ilyen-olyan szuper programon, és akkor gyerete is, és akkor így egymást hívják, meg ugye a szülők is egymásnak mesélik, hogy hát igen, itt az én gyermekem nagyon jó kezekben van, nagyon jól érzi magát, fantasztikus dolgokat csinálnak, és ugye ez így terjed, tehát hogy egymásnak adogatják az emberek ezt a jó hírt, és gyakorlatilag ugye ott, amikor ott vannak, akkor pedig részt vesznek ebben a millióban is, átitatódnak a Jóisten szeretetével, megérzik, hogy a Jóisten szereti őket is, és jó itt lenni együtt, ilyen sok jó ember között. Legalábbis mi most ezt nagyon éreztük itt Rómában is a férjemmel, hogy ott voltunk ugye nagyon sok cserkész között, és annyira jó volt ott olyan sok jó ember között így egységben együtt lenni, így a tényleg a Szentatya és a Jóisten tekintete alatt, hogy fantasztikus. És sokan írták, ugye, amikor így megosztottunk például a képet erről az interneten, hogy de jó nektek.
Hálásan köszönjük ezt a beszámolót a pünkösdi hétvégéről, és a lélek kiáradásának erejét kívánjuk a missziótoknak a további megvalósításához.
Nagyon szépen köszönjük!
Jankovics Emíliával Somodi Viktória beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik Önöktől a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
A nap verse.
Babits Mihály, esti kérdés. Midőn az est, e lágyan takaró, fekete síma bársonytakaró, melyet terít egy óriási dajka, a féltett földet lassan eltakarja. s oly óvatosan, hogy minden fűszál lágy leple alatt egyenesen áll, és nem kap a virágok szirma ráncot, s a hímes lepke kényes dupla szárnyán nem veszti a szivárványos zománcot, és úgy pihennek a lepelnek árnyán, e könnyű, síma, bársonyos lepelnek, hogy nem is érzik a lepel tehernek. Olyankor bárhol járja nagyvilágban, vagy otthon ülhetsz barna bús szobádban, vagy kávéházban bámészan vigyázd, hogy gyújtják sorban a napfényű gázt, vagy fáradtan domboldalán ebeddel nézzed a lombon át a lusta holdat, vagy országúton, melyet porlepett el, álmos kocsisod bóbiskolva hajthat, vagy a hajónak ingó padlatán szédülj, vagy a vonatnak pamlagán, vagy idegen várost bolygván keresztül állj meg a sarkokon csodálni restül a távol utcák hosszú fonalát, az utcalángok kettős vonalát, vagy épp a vízivárosban a ríván, hol lángot apróz matt opáltükör, merengj a messze múltba vissza ríván, melynek emléke édesen gyötör, elmúlt korodba, mely miként a bűvös lámpának képe van is már, de nincs is, melynek emléke sose lehet hűvös, melynek emléke teher is, de kincs is. Ott emlékektől terhes fejedet a márványföldnek elcsüggesztheted, csupa szépség közt és gyönyörben járván, mégis csak arra fogsz gondolni gyáván. Ez a sok szépség mind mire való? Mégis arra fogsz gondolni árván, minek a sejmes víz, a tarka márvány? Minek az est, e szárnyas takaró? Miért a dombok, és miért a lombok, s a tenger, melyben nem vett magvető? Minek az árok, minek az apályok? S a felhőke, bús danaida lányok, s a nap, ez égő szizifuszi kő? Miért az emlékek, miért a múltak? Miért a lámpák, és miért a holdak? Miért a végét nem lelő idő? Vagy vedd példának a piciny fűszálat. Miért nő a fű, hogyha majd leszárad? Miért szárad le, hogyha újra nő?
Babits Mihály Esti kérdés című versét Bálint András mondta el. Babits 1883-ban született Szekszárdon, érettségi után a Pázmány Tudományegyetem bölcsészkarára iratkozott be, és latin-magyar szakon szerzett diplomát. Első művei a Nagyváradon kiadott a Holnap című antológiában jelentek meg. 1909-ben jelent meg első verses kötete a Levelek Íris koszorújából. Első regényét, a Gólya Kalifát 13-ban írta. 1915-ben egy szerelmes verse megjelenésekor hazafiatlansággal vádolták, és elvesztette tanári állását. A Nyugat főmunkatársa volt, majd egyetemi tanár lett, de csak a Tanácsköztársaság bukásáig. 27-től a Baumgarten alapítvány kurátoraként dolgozott, így a magyar irodalmi életben nagy befolyása tett szert. 29-ben lett főszerkesztője a Nyugatnak, akkor legmeghatározóbb magyar irodalmi folyóiratának. Babits Mihály 1941-ben hunyt el Budapesten.
A nap imája.
Ó szeretet, végtelen szeretet, amely átkarolod az eget és a földet, szeretet, legyőzhetetlen szeretet. Testvéri szeretet, a szeretet és a béke szétszakíthatatlan köteléke. Uram, add, hogy az erények e királynője uralkodjék közöttünk. Akkor mindenki, kicsik és nagyok biztosan fölismerik, hogy igazi tanítványaid vagyunk.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatunk